Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát itt vagyunk április 18-án, és hát én is itt vagyok Budapesten. Néhányan itt vagyunk az irodában, és van egy kis közösségünk, imádkoztunk, és van egy várakozásunk ezzel az Isten tisztelettel alkalommal. És jó volt együtt hallani ezeket a dalokat, meg így dicsérni Istent, őrá fókuszálni a szívünkben. Az előjárókkal szeretnék megosztani veletek valamit, így a következő időszakra vonatkozólag. Így az előjárókkal azt láttuk, és azt a döntést hoztuk, hogy jövő vasárnaptól, tehát április 25-től újra nyitjuk az Isten tiszteletünket élő találkozásra, tehát az Isten tiszteletünk kapuit mostantól, tehát jövő vasárnaptól már offline leszünk, úgyhogy ez nagyon menő lesz most már offline lenni a sok online után, úgyhogy jövő vasárnaptól offline vagyunk, ugyanúgy természetesen maszk használattal, meg távolságtartással, elővigyázatossággal, de hogyha úgy érzed, hogy szívesen jössz, úgy érzed, hogy megvan benned az a szabadság, hogy tudsz jönni, akkor gyere, várunk, és már jövő vasárnaptól lépegetünk. És ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen innentől kezdve, ahogy belecsorgunk a májusba, szeretnénk csak kihasználni ezt a lehetőséget, és egyre inkább összejönni, találkozni, mind vasárnap, mind szerdán, a szokott időpontokba, aztán szeretnénk kirándulásokat. Biztos, hogy el fog jönni a tavasz, azt gondolom, előbb vagy utóbb, talán májusra megérkezik, de az is lehet, hogy azonnal nyár érkezik, és akkor fürödni is mehetünk együtt, de el fog jönni a tavasz, és fogunk menni kirándulni, szabadtéri alkalmakat is tervezünk, úgyhogy tudsz így gondolkodni a májussal, szabadtéri alkalmak, ahova el lehet jönni családdal, gyerekekkel, közösségbe tudunk lenni, és egyszerűen hát újból látni egymást. Én már nagyon-nagyon izgatott vagyok, és várom, és vágyok rá, és tudom, hogy sokan, sőt mindannyian így vagyunk ezzel, úgyhogy tartsuk együtt imádságba egymást, és ahogy lépegetünk, lépjünk bele ebbe az új időszakba. És van egy nagyon izgalmas üzenetünk, én azt gondolom ma, amit megpróbálok tolmácsolni, de megkértem Ádámot, Szabó Ádámot, hogy egy bevezető gondolatot az igéből osszon meg velünk. Úgyhogy gyere Ádám, nagyon hálás vagyok tényleg Ádámért, az ő rendelkezésére állásért, saját szívéért, és szeretem is őt hallani, úgyhogy gyere Ádám, osz meg velünk az igéből.
Sziasztok! Hát jó itt lenni, tényleg kiváltság, nagy ritkán beszélhetek hozzátok, de az igazán nagyon jó az lenne, hogyha élőben láthatnánk egymást, de most már erre lehet, hogy nem sokat kell várnunk. Úgyhogy bátorítalak titeket, hogy imádkozzunk ezért, és gondolkozzatok e felől, hogy ez újra lehetséges legyen. Tényleg én is biztos vagyok benne, hogy már mindannyian várjátok ezt. Kicsit elegünk van lehet ebből a fajta életből, de hiszem, hogy Isten ezekben az időkben is sokat adott nekünk, és ad nekünk, és örülünk ennek, hogy lehet egy ilyen gyülekezetünk, örülök, hogy itt van Pásztor Csaba velünk, tényleg Isten ad nekünk, mindig ad nekünk új kezdeteket, és mi pedig élhetünk vele. Csak hajtsuk meg a fejünket egy imára. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy így itt lehetünk, hogy ott lehetünk, ahol vagyunk, hogy összegyűlhetünk a Te igét körül. Ja. Köszönjük Istenünk a Te életedet, a Te szellemedet, aki élévé teszi a Te igédet számunkra. És kérünk, hogy érints meg minket. Kérünk Istenünk, hogy szólj hozzánk, segíts nekünk, hogy félretegyük gondolatainkat, a bajainkat. Ja, és persze lehet, hogy így ott vannak velünk, de hiszem Istenem, hogy neked van egy személyes válaszod ezekre. Neked gondod van a gondjainkra, meg a bajainkra, az életünkre, de hogy akarsz hozzánk szólni, és most szeretnénk ezért rád figyelni. Kérjük, hogy áld meg ezeket a gondolatokat Jézus nevében. Amen. És csak egy rövid gondolat így a szeretetről, az egyszerűségről és a szenvedésről. Két igeverset szeretnék felolvasni a 2. Korintus 11-ből. Ez az első és a harmadik vers. Azt mondja itt Pál: vaj, ha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot, sőt, szenvedjetek el engem is. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, aként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. És mostanában így gyakran gondolkozok a 2. Timóteus 3-on, ahol azt mondja az írás, hogy az utolsó időkben a szeretet az így meghidegül az emberekbe, és mert ez egy ilyen, oké, nem tudom, milyen gondolat ezt így hallani, de hogy arra gondoltam, hogy ez mindenkivel előfordulhat, hogy nem tudom, hogy gondolsz-e arra, hogy ez nem csak a hitetlenekkel fordul elő, hanem velem is előfordulhat, velünk hívőkkel. És néha látom ezt, és néha tapasztalom magamban, és kérem így Istent, hogy tanítsa meg nekem ezt az ő kegyelme által, hogy mit jelent valójában szeretni, hogy ne csak beszéljünk erről. Tudjátok, lehet, hogy ezzel is úgy vagyunk, hogy ez így automatikusan jön, mint a szellemiség. És azt mondom, hogy hívő vagyok, és gyülekezetbe járok, és olvasom a Bibliám, és hogy csak így szeretem az embereket, de hogy valójában mit is jelent a szeretet. Tehát, hogy mi a szeretet nekem, hogy mi az elképzelésem róla, hogy mikor valakivel így egyetértünk, és imogatjuk egymást, minden rendben van, de hogy tényleg, amikor baj van, amikor nehézségek vannak, akkor hajlandó vagyok is szeretni. És nem akarok nagyon belemenni, tényleg próbál ez egy egyszerű gondolat lenni, de hogy nekem nagyon bátorított, hogy tényleg csak szembenézni azzal, hogy emberként milyenek tudunk lenni, de hogy látni azt, hogy Isten mire hív minket az ő kegyelme által. Itt azt mondja Pál, hogy vaj, ha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot, és erről sokat beszélhetnénk, de itt Pált kikezdték, sokféle szempontból belekötöttek a stílusába, a beszédébe, a kinézetébe, a tanításába, és azt mondja igazából, hogy nekem megvannak a saját hiányosságai, milyen vagyok, de hogy elszenvednétek engem, elhordoznátok engem szeretetben, és Efézus 4-ben olvassuk ezt, azt mondja, hogy elhordozván egymás, nem elszenvedvén, hogy elhordozván egymás szeretetben, de ezt is majd, hogy elszenvedvén egymás szeretetben. És erre gondolok, hogy szeretni egymást, az nem mindig egy ilyen kellemes dolog. De hogy belegondolok, hogy nem tudom, láttatok-e ilyen embereket, vagy így látjátok az életetekben, én nagyon sok olyan embert látok, akik nagyon keményen befektetnek dolgokba az életükben, azért, hogy valami működjön. És erre gondolok, hogy vajon a kapcsolatainkért, az egységért, a szeretetért, hogy megteszem-e ezt az erőfeszítést, hogy elszenvedek-e dolgokat, tudod, elmész, és fáradtsággal és izzadtsággal dolgozol, vagy tudod, harcolsz dolgokért, és kérdés, hogy miért érdemes harcolni, ez megint egy másik dolog, hogy lehet, hogy harcolunk a szabadságunkért, lehet, hogy harcolunk a saját igazunkért, a saját biztonságunkért, és ez a kérdés, hogy vannak-e fontosabb dolgok az életemben, hogy tényleg a testvéremmel való kapcsolat, az mennyire fontos nekem. És tudom, lehet, hogy ez egy elég kihívó gondolat, de erre akarok rátérni, hogy nyilván ez csak Isten által lehetséges. Hogyha nincs meg, oké, hogyha nem ismered Isten olyannak, amilyen, hogyha nem vagy benne ebben a kapcsolatban, amiről igazából mostanában így a kegyelemről beszél, ugye Pásztor Csaba is, és így beszélt múltkor erről, hogy ott van ez a biztos kegyelem, és tudnod kell, hogy ennek a forrását, ezt nem magadban találod, de hogy hogyan történik ez, és erre gondolok, hogy egyszerűen úgy, hogy közel elk Isten felé, és Isten az, aki formál engem, és ez volt a szenvedés része, oké, és felvállalni ezt, hogy azt mondom, hogy igen, én hajlandó vagyok egy árat hozni a bizonyos dolgokért, a szellemi életemben, a gyülekezetben, a kapcsolataimban, és szembenézek ezzel, de hogy ez hogyan történik, és azt mondom, hogy Istenem, itt vagyok, és tudom, hogy csak te vagy képes elvégezni ezt a szívemben. A te erődre, a te kegyelmedre, a te szeretetedre van szükségem, és ezt szeretném megismerni, ehhez szeretnék kapcsolódni, mert nem akarom a saját erőmből tenni ezt. És hogy ennyi a dolgunk, hogy közeledünk Istenhez. És itt ez a harmadik vers, csak a legvégére befejező gondolat, hogy azt gondolom, itt azt mondja, hogy félek attól, ahogy a kígyó Ádámot és Évát becsapta és elfordította az ő gondolataikat. Azt mondja, hogy itt a Krisztus iránt való egyenesség, itt azt a szót használja, hogy egyszerűség. És erre gondolok, hogy a sátán a fejünkbe sugdossa ezt, hogy Isten kegyelmével élni az egy ilyen nehéz dolog, hogy nekem nehéz a Isten kegyelme által élnem, vagy hogy nehéz az, hogy így átforduljanak dolgok. És hogy igazából ez egy hazugság. Hogy érthetjük ezt, hogy ott lehet az egyszerűség, az egyszerű hit az életünkben. Hogy azt mondom, hogy Uram, én benned bízok. Belévetem a hitemet, a bizalmamat, és tudok, elmondok egy imát a testvéremért, a helyzetemért, a dolgaimért, és azt mondom, hogy megyek hitben, és nem gondolom túl a dolgot, mint a saját észjárásom szerint, hanem csak Istenre bízom, és hagyom, hogy ő végezze a munkáját, és várom azt, hogy meglátom az ő csodáját az életemben, a kapcsolataimban, és erre gondolok, hogy lehetek ilyen egyszerű, hogy bízom Istennek ebben a biztos kegyelmében, és csak ennek ez a forrása, hogy minden módon, ahogy lehet, kapcsolódok Istenhez, és ebben fontos a személyes időm Istennel, a személyes ima, a személyes igeolvasás, aztán a gyülekezeti élet, az, hogy összejövök hívőkkel, akikkel egységben tudok lenni, akik engem támogatnak ebben, és felépítenek engem, és ez mind-mind fontos része ennek, úgyhogy csak izgalmas ebben járni, ebben növekedni, és hogyha minden jól megy, most már így kicsit kiléphetünk ebben fizikailag is, kiléphetünk a kameráink mögül, és nagyon izgatott vagyok e felül, úgyhogy bátorítalak titeket erre, és csak kérlek, hogy akkor fogadjátok szeretettel most Pásztor Csabát.
Na hát, köszönjük, Ádám. Megszólított, amit mondtál így az egyszerűségről, meg erről az egyszerű életről, kapcsolatokról, bizalomról Isten felé, és a témánk, amit szeretném, hogy megnézzünk együtt, és gyertek velem ebbe, így szerdán beszéltünk a biztos kegyelemről, ami Dávid életében ott volt, és a mi életünkben is jelen van, és most szeretnék így a sokszínű kegyelemről beszélni, vagy legalábbis elkezdeni, egy kicsit megérinteni ezt a témát, úgyhogy gyertek velem ebben az első írásrész, ami lesz az 1 Péter 5-ben, van aztán 1 Péter 4-ben, és hát Uram, vezess bennünket, szólj a szívünkhöz, építs fel bennünket, kavar fel bennünket, szabadíts meg bennünket, találkozz velünk, nélküled mi senkik vagyunk. Jelents ki a szívünkbe a kegyelemnek a valóságát, hogy felépülhessünk, hogy megszabadulhassunk. Küldd el a te igédet, hogy az megszabadítson, és a gödreinkből kimentsen bennünket ma. ez a vágyunk, Uram, Jézus fiad nevében. Amen. Úgyhogy gyertek 1 Péter 5, az első írás részünk, Isten sokszínű kegyelme, 1 Péter 5, és hát a 10. verset szeretném felolvasni, de egy picit csalok, jó? Egy picit hamarabb is olvasom azért, mert olyan nagyszerű Istennek az igéjét így az összefüggéseiben látni. 7. verstől, jó? És gyertek velem, gondold végig, lassan fogom olvasni, minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. Isten sokszínű kegyelméről beszélünk. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelem Istene pedig. Oké? Itt megállunk. A minden kegyelem Istene pedig. Vessétek a gondjaitokat az Úrra, legyetek józanok, vigyázzatok, imádkozatok, legyetek éberek, az ördög körbejár, mint az ordító oroszlán, keres, hogy kit jár, álljatok, ellene legyetek erősek a hitbe, tudva, hogy ezek a szenvedések, amiken átmentek ezek a ti testvéréteken az egész világon, így betelik, megtörténik, a minden kegyelemnek az Istene pedig. Ja, így gondolj bele, hogy mit jelent az, hogy Isten a minden kegyelem Istene. Nem csak egy kis kegyelem, nem csak néhány kegyelem, nem csak számos kegyelem, hanem így a minden kegyelem Istene pedig. Ő fog benneteket megerősíteni, minek utána egy kicsit szenvedtetek, ő fog benneteket álhatatossá tenni, ő fog benneteket megalapozni, szilárdá tenni, a minden kegyelem Istene pedig. Aztán 1 Péter 4, 10. vers úgy szintén, de a 7-től indítunk csak azért, mert szeretjük Isten igéjét, indíthatnánk egy Mózes 1-től is persze. Azt mondja, a mindennek a vége pedig közel van. Hú, de jó. Mindennek, nézzük 1 Péter 4-ét. Mindennek a vége pedig közel van. Legyetek tehát mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt pedig tartsatok ki az egymás iránti szeretetben. Erre bátorított bennünket Ádám az igéből. Tartsatok ki az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok vétket elfedez. Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül. És 10. vers, mindenki, amilyen kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Hogy Isten sokféle, Isten sokszínű kegyelme, ez az életünkben megjelenik, ott van, átüt, beengedjük, majd munkát végez, és Isten sokféle kegyelmének vagyunk a jó sáfára, erre vagyunk hívva, hogy jól sáfárkodjunk, hogy ismerjük Isten sokféle kegyelmét, és hogy jól sáfárkodjunk. És ez a sokféle, ez a görögben a poikilos szó, ami nem csak azt jelenti, hogy sokféle, hanem igazából azt jelenti, hogy sok színű, ez egy sok színű kegyelem. A Septuaginta, ami a héber ószövetségnek az újszövetségi fordítása, az van, ott találjuk, amikor József megkapta az apjától ezt a sok színű, színes kabátot, akkor ez egy poikilosz kabát volt, hogy minden helyzetre, minden szituációra ott van Isten kegyelme, és Isten sokszínű, sokféle kegyelme.
Sőt, itt Pétert olvastuk, így 1 Péter 4:10, sokszínű kegyelem, 1 Péter 5:10, a minden kegyelem Istene. De 1 Péter 1:6 azt mondja, hogy amikben örvendeztek, és amiben örvendeztek az üdvösség, noha most, ha egy kissé meg kell lenni, egy kicsit szomorkodtok, és azt mondja, különféle kísértések közt, poikilos kísértések, vagy poikilos sokszínű próbatételek, vagy sokszínű kísértések közt. Úgyhogy Isten kegyelme sokszínű, és az életben lévő kísértések és próbatételek is sokszínűek. Sőt, Jakab 1:2, ahol Jakab kezdi a levelét, teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor sokféle sokszínű poikilos próbatételek jönnek rátok. Sokszínű próbatétel. És minden színére a próbatételnek, minden színére a szituációnak van egy ahhoz pászoló, passzoló, illeszkedő kegyelme Istennek, mert ő a minden kegyelem Istene. Velem vagytok? Gyertek, gondolkodjunk erről egy picit. Gondolkodjunk, ő a minden kegyelem Istene, és Isten sokszínű, sokféle kegyelmének vagyunk a jó sáfára, ez az elhívásunk. És hát, mikor feleségemmel voltam Jordániába, Akabába, a Vörös tenger partján, és emlékszem, hogy elmentünk egyszer valami jó kis talponálóba, lehet, hogy nem talponálóba, de valamilyen jó kis szűk utcába ettem egy parázson készült siskebabot. Lehet, hogy nem sis, azt hiszem a sis az csirke, de valamilyen kebab, lehet, hogy báránykebab, amit hogyha éhes vagy, akkor elnézést, de amit fokhagymás, paradicsomot adtak mellé, és csak nagyon-nagyon különleges volt, és olyan, tudod, nehéz egy szóba kifejezni, hogy milyen egy olyan étel, ami igazán különleges, van mélysége, magassága, szélessége, hosszúsága. Igen, nehéz kifejezni azt, hogy persze szoktam én is olykor főzni, és megkérdezem a családomat, hogy mert szeretek visszajelzést kérni, persze a családom már őrületbe kergettem emiatt, hogy na, mondjatok már valamit, hogy milyen volt a kaja, és akkor azt mondják, hogy vagy milyen az étel, azt mondják, hogy jó. Jó. Hogy lehet ilyet mondani, jó? Nem lehet kifejezni, így van? Hogy lehet? Finom, egy szóval. Finom. Mit szeretnék mondani? De arról, hogy a kegyelmet nem igazán lehet leírni egy szóban. Isten sokszínű kegyelme. Jó. Finom. Így van, ez ugyanolyan, mint a szivárványnak a színét. Nem lehet egy színben elmondani. Ott van a szivárványnak a színe, és azt mondta, hogy néz ki a szivárvány. El tudod mondani egy színben? És nem tudod elmondani. Mert sokszínű, pompás. Ugyanígy egy szimfóniát, amit hallasz, tudod, egy csodálatos szimfóniát, egy szimfonikus zenekart, amit hallasz, a hangját nem lehet egy szóban leírni. Ugyanígy Isten sokszínű kegyelme, ami megnyilvánul. Nem lehet csak könnyen leírni, vagy egyszerűen leírni. Persze próbálunk definíciókat rátenni, de a definíciók nem írják le a sokszínű kegyelmét, mint ahogy én el tudom mondani, hogy a definíciót egy siskebabra, vagy egy szivárványra, vagy egy szimfonikus zenekarra, de igazából nem írta. Ezért mondja a Biblia azt, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr a 34. Zsoltárban, hogy jöjj! Isten hív, jöjj, érezd, lásd, tapasztald Istennek a sokszínű kegyelmét, mert ez mind számunkra van. Ez nem tudjuk leírni. Mondhatunk néhány dolgot felőle, azt mindenképpen mondhatjuk, hogy Istennek a kegyelme az nem megérdemelt. Így van, ez meg nem érdemelt. Ezt tudhatjuk.
Tehát amikor így Isten kegyelméről beszélünk, a Biblia Isten kegyelméről beszél, akkor ennek semmi köze az érdemhez, semmi köze ahhoz, hogy megérdemled, kiérdemelted, átugorodtál egy létszet, hanem ez érdem nélkül adatik bárkinek, aki elfogadja. Egy másik, amit tudnunk kell, hogy ez Istennek a jó indulata. Az Isten jó indulata, ami nem kötődik ahhoz, hogy jó voltál, vagy rossz voltál, hogy megérdemelted, vagy nem érdemelted. Ezért jobb, hogyha ezt a jóság mérőnket, ami bennünk van, ez a jogi, így van, hogy ott van ez a mérleg, ami ott van a jogban, ez a mérés, a mérleg, a mérlegelés, ez ott van a lelkiismeretünkben, de Istennek a kegyelme az nem úgy működik, hogy a mérlegre teszünk dolgot, és azt mondom, hogy ma egész jó voltam, ezért megkaphatom Isten kegyelmét. Tudod, vagy másnap azt mondjuk, hogy figyelj, ma úgy érzem, hogy egyszerűen csak méltatlan vagyok, ezért nem számomra van Isten kegyelme, hanem Istennek a sokszínű kegyelme Krisztus Jézusban számodra, számomra van teljes mértékben, mert ő a minden kegyelem Istene. És egy másik dolog az, hogy ez Krisztus Jézusban van, ez Jézus Krisztusban van. Tehát igazából a kegyelem az nem igazán valami, hanem a kegyelem az valaki. Ez Jézus Krisztus, ez Jézus Krisztus maga. A kegyelemnek arca van, a kegyelemnek keze van, Jézus Krisztus. És Krisztusban a kegyelem mindent megváltoztatott. Nem részben kaptunk kegyelmet, nem részben nyertünk kegyelmet, hanem minden kegyelem Istene ránk árasztja, folyamatosan ránk árasztotta, és árasztja, rád árasztja folyamatosan az ő jó indulatát, az ő jó indulatát Krisztusban, ez Krisztusban van. És hogyha hittél Jézus Krisztusban, akkor Krisztusban vagy, és kegyelembe fogadott vagy. Erről beszél Efézusi levél első fejezet, 6. vers, azt mondja, hogy Efézus 1, a kegyelme dicsőségének magasztalására, melyel, azt mondja, megajándékozott minket ama szerelmesben. Oké, de igazából ez a megajándékozott minket, ez nem a megfelelő szó, mert a görög azt mondja, hogy melyel ezzel a kegyelemmel, azt mondja, kegyelembe fogadott bennünket. Isten jó indulatába vagy fogadva. Isten jó indulata rajtad van, körülötted van, alattad van, benne vagy, mert Krisztusban vagy. És mivel Krisztusban vagy, ezért a kegyelemben vagy, és kegyelemben lettél fogadva minden oldalról, minden módon. Isten végtelen gondolat, végtelen jó indulata rajtad és rajtam van. Római levél 6. fejezet 14. vers azt mondja, hogy a bűn többé rajtunk nem uralkodik, mert nem a törvény alatt vagyunk, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Ez az, ahova belettünk helyezve. Római levél 5. fejezet 2. verse azt mondja, hogy kegyelemben állunk. Állunk, és erről tanultunk, így mondja, ez olyan, mint belelettünk betonozva a kegyelembe. Azt mondja, hogy közeledünk, vagy járulunk ahhoz a kegyelemhez, Róma 5:2, amelyben állunk. Hogy mi járulunk a kegyelemhez, ez a tapasztalatunk, de mi állunk a kegyelembe, ez a valósága, a Krisztusban lévő valósága. És ez nem megérdemelt. Isten meg nem érdemelt jó indulata. És Isten sokféle, sokszínű kegyelme ránk van árasztva, körbe vagyunk véve, felszálló légáramlatban vagyunk, azért, mert Isten, mert kegyelem alatt vagyunk. Talán egy x hónappal ezelőtt tanítottunk erről, hogy törvény alatt lenni, az azt jelenti, hogy elvárás alatt lenni. Kegyelem alatt lenni azt jelenti, hogy ellátás alatt lenni. Ég és föld a kettő. Minden ember
minden vallás, minden emberi találmány az elvárás alá helyez bennünket. Hogy elvárás, hogy nekem kell azt az elvárást teljesítenem, nekem kell azt létrehozni. És ilyen a hústestünk is. Mikor azt mondjuk, hogy hústest, akkor igazából arra gondolunk, hogy a mi emberi erőnk, a mi emberi erőforrásunk. Ilyen. Így most van vasárnap, előre nézel a következő hetedre, és lehet, hogy egy csomó minden van, amit tenned kell, és ezzel nincsen semmi gond, de mikor ez elkezd egy elvárás lenni, hogy elvárás, amit teljesítenem kell saját erőből. Ott vannak a dolgok, és ezek egy saját erőből. Kegyelem által élni, ez ég és föld, de ugyanott vannak persze a napnak a kihívásai, a munkának a kihívásai, a családnak a kihívásai, a különböző kihívások, de ellátás alatt vagyok. Isten bőséges ellátása. Ezért nem kell, hogy magamra fókuszáljak. Nem kell, hogy szüntelen azon gondolkodjak, hogy milyen elvárások vannak felém, hanem fókuszálhatok az ő bőséges ellátásra, és tudhatom, hogy ahogy ott vagyok, Istennek ott lesz a bőséges ellátása. Wow, ez nagyon izgalmas. Meg vagyok kísérve, hogy picit elmenjek ezen az úton, mert Istennek a bőséges ellátását az életünkre, a sokszínű kegyelembe pillanatról pillanatra tudjuk megtapasztalni. Nekem most nincs kegyelmem a következő hét, vagy a következő hónap, vagy a következő év, vagy évtized kihívásaira. Most nincs meg. Én nekem a mostani kihívásokra látott el Isten bőséges kegyelemmel, és ezért kell felemelnem a fejemet, és nem lefele néznem, nem magamra néznem, hanem Krisztusra néznem, mert el vagyok bőségesen látva. Sokszor, ami történik velünk, és velem is, hogy ránézek a következő időszak feladataira, vagy kihívásaira, és elkezdek begörcsölni. Elkezdek görcsössé válni. Azért, mert tudom, hogy nincs meg bennem az az erőforrás, ami kell, hogy szembenézzek a holnap kihívásaival. Ezért mondta Jézus azt Máté 6-ban, a 34. versben, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől, minden napnak megvan a maga baja. Hogy igazából Istennek bőséges kegyelme van a mára. Ő a mindennapi kenyerünket adja meg, nem pedig a holnapi kenyerünket. A mai kenyerünket adja, nem a holnapi. A holnapit meg fogja adni holnap. Oké? És ez Isten sokszínű kegyelme. Ez olyan, mint a manna a pusztában, ha emlékeztek, ahogy ott voltak Izrael fiai, és minden nap Isten bőséges ellátásában részesültek. Ez egy kép. Az Ószövetség az a mi tanulságunkra íratott meg Róma 15.4-ben. Azért, hogy az írásoknak a vigasztalása által vigasztalásunk legyen, és reménységünk legyen. Oké? Tehát ott volt az Ószövetségben Isten népe a pusztába. A pusztában nem voltak erőforrások. Ugye, te még tudtak volna erőlködni, lehet, hogy meg tudták volna őrölni azt a pár csenevész bokrot, ami ott volt, és abból lisztet létrehozni, és azzal megetetni a másfél millió embert, de nem. Szó szerint Isten kegyelmére kényszerültek, Isten ellátására, Isten gondoskodására. És emlékeztek, hogy Isten, ha emlékeztek, Isten megadta nekik, hogy minden nap, mikor felkelnek reggel, kimennek a sátrukból, és ott lesz a manna, és gyűjtsék össze, ami arra a napra kell. De ne gyűjtsenek többet, és ne tároljanak másnapra, mert majd másnap újból fog jönni a manna. Kivéve, ugye, a nap utolsó, a hét utolsó napja előtt, akkor gyűjtsenek dupla porciót, és az nem fog megromlani. De ez az az elképzelés, hogy Istennek bőséges kegyelme van számunkra ma,
Ma és most. És bőséges. Bőséges. Azt hiszem, hogy szerdán említettem egy ilyen példát így a napenergiával kapcsolatosan. Így van, ahogy a kegyelemről egy kép lehet a nap. Minden nap, a felkelő nap emlékeztethet bennünket, persze esik az eső, úgyhogy nem látjuk, de mindegy, emlékeztethet bennünket Isten soha el nem fogyatkozó végtelen ellátására, gondoskodására, sokszínű kegyelmére. Mert minden nap a nap annyi energiával látja el a Földet, hogyha azt napkollektorokkal fel tudnánk fogni, úgy értem, bőséges energiánk lenne. Sőt, olvastam egy picit utána, képzeljétek el, ha egész Magyarországon fel tudnánk fogni azt a nap energiát, és lehet, hogy a fizikusok, bocsánat, vagy mérnökök, lehet, hogy most nagy hülyeségeket mondok így már, lehet a szakszavak, tehát energia, meg stb., de csak egy ilyen egyszerű paraszti gondolkodásba, tehát szavakkal. Tehát, hogyha fel tudnánk fogni az összes napenergiát, akkor csak Magyarországra annyi napenergia érkezik, képzeljétek el, hogy az egész világon a szükséges energiáról gondoskodna, és 8,5-szer több. Tehát 8,5-szer, tehát és ez csak Magyarország, a kis 93 ezer négyzetkilométer. És ez bőséges gondoskodás. És a nap az eltörpül Isten végtelen kegyelmének a hatalmas ellátásától. Hogyha belegondolsz, Izrael, ahogy ment a pusztába, Isten pontosan tudta, hogy mikor milyen ellátásra volt szükségük. Ők nem tudták, de ő tudta. Ezt tudják, hogy logisztika. Így van? Most nem megyünk bele, mert akkor tényleg eltévedek már az üzenetbe. De a logisztika az azt jelenti, így van, tehát szállítmányozás és logisztika. Így van, hogy a megfelelő helyre fog jutni, és ez nem egy pontos definíció, de a megfelelő helyre, a megfelelő időbe fog jutni ez az erőforrás, ami oda kell. Hogy Istennek van logisztikai kegyelme, hogy ő tudja, hogy lásson el a pusztában másfél millió ember 40 éven keresztül, és nem az, hogy a végére, hú, én nagyon kifáradtam. Hú, ez a 40 év, még egy ilyen 40 év, nagyon elfáradtam. Teljesen lefogytam, annyi energiát adtam ki magamból, mondhatja Isten. Így van? Teljesen már csontváz vagyok, mert annyi ilyenet, csak adtam. Nem. Isten egy picit se fárad bele. Nem fárad el hordozni az ő népét. Nem fárad el az ő kegyelmével ellátni és gondoskodni. Ez Isten természete. Mint ahogy a nap ontja magából az energiát, Isten végtelenül nagyobb mértékben ontja magából az energiát, és soha nem elég, mikor soha nem fut ki belőle. És ez annyira fontos nekünk, mert nagyon sokszor nagyon szűkre szabjuk Isten ellátását és a kegyelmét a mi gondolkodásunkban. Nagyon ilyen Tesco gazdaságosak vagyunk, így van? Ilyen Tesco gazdaságos. Na most ebben nem megyek bele családi történetet elmondva, de itt valaki mondja, hogy mondjam el. Igen, tehát így van, tehát hazamegyek a boltból, és vásároltam, pont ez minap történt, és akkor mondom, hogy fú, gyerekek, az alma ára, tehát mondom otthon, számolom, de az alma ára, gyerekek, 500 forint alatt nem találtam almát, a Lidl-be voltam, nem a Tesco-ba, a Lidl-be. Oké, 500 forint alatt a nem, és akkor apat, ne mondd már nekünk, hogy mennyibe kerül az alma, mert akkor nem esszük szívesen az almát. Így van. És vettem, a lányom szereti a zöld almát, tudod, ilyen zöld almát is. azt vettem ilyen dél-tiroli olasz zöldalmát, mert az volt 800 valahány forintból, 6 darab, így van, 100, Ádám már rosszul érzi magát, 150 forint egy alma, úgy értem, wow, így van, tehát mi így gondolkodunk, kivéve, ha annyira gazdag vagy, mint Bendegúz, akkor nem így gondol. Tehát kivéve, ha annyira gazdag vagy, hogy neked ezek egyáltalán nem számítanak. Így van pár ilyen ember, a gyülekezetünkben is, aki annyira gazdag, hogy egyszerűen nem számít neki, hogy most az 300 forintba kerül, vagy 33 ezerbe, vagy 333 ezer forintba. Igazából, ha végtelen erőforrásaid vannak, akkor most mi az, hogy sok vagy kevés, oké? Okay? Istennek végtelen erőforrásai vannak, ő nem Tesco gazdaságos, és az ő kegyelme végtelen erőforrás, és bátran rá hagyatkozhatunk. Bátran, Isten kegyelme találkozik veled, ott, ahol vagy. Nem ott, ahol lenned kell, nem ott, ahol szeretnél lenni. Jó, játszunk el ezzel is, jó? Tehát én elgondolom az én elmémből, hogy én nekem hol kellene lennem keresztényként. Nyilván valahol a 18. lépcsőfokon. Nekem most már 18. lépcsőfokon, mert már annyi éve hívő vagyok. 18. lépcsőfokon kellene. Nyilván nem vagyok a 18. lépcsőfokon. Csak a teljesen mindegy, hogy hanyadikon, 8. vagy 3. vagy éppen most zugtam vissza a 0., sőt már a pincébe vagyok, jó? És azt gondolom, hogy Isten kegyelme találkozni fog velem. Hát, ha nem is a 18., de legalább a 3. már el kell mennem. Így van? De nem. Isten kegyelme nem ott találkozik velem, ahol lenni szeretnék. Nem ott találkozik velem, ahol mások mondják, hogy lennem kellene, hanem mindig ott találkozik veled, ahol vagy. És Isten kegyelme mindig ott van, mert a Krisztusban vagy, és kegyelembe fogadott vagy. És Isten kegyelme logisztikai, megvan a logisztikája. Isten tudja, hogy mi fog következni. Isten tudja, hogy milyen kihívások lesznek. Mi nem tudjuk. Számunkra meglepetésként érnek dolgok bennünket, de Isten az ő kegyelmével ott találkozik. Van bőséges kegyelme minden helyzetünkre, gondoskodásra és ellátásra. És ezért fontos, hogy levegyük a szemünket magunkról, ezért fontos, hogy felemeljük a fejünket, ezért fontos, hogy ránézzünk, hogy ne legyünk túlzottan elfoglalva önmagunkkal, mert Istennek a kegyelmét így tudjuk elfogadni és magunkévá tenni leginkább. Na hát, valójában nem más vonalon szerettem volna így menni egy picit így a témába, és nem tudom, hogy folytassam-e, vagy hagyjam-e abba, itt, ahol tartok. Isten bőséges, végtelen kegyelme. Lehet, hogy egy részsel, egy gondolattal, egy ige részsel fejezem be, és aztán az Úr adja, jövő héten tudjuk folytatni vasárnap, jó? Isten sokszínű kegyelmét. Tehát beszéltünk arról, hogy van egy logisztikája, van egy ellátása, hogy ellátás alatt lenni, és nem elvárás alatt lenni, hogy Isten kegyelmét nem lehet leírni egy szóban, mert ez poikilosz, ez sokszínű, és így nagyon sokszor a Biblia nem igazán definíciókat ad, és jövő héten bele tudunk menni több részbe, mert
A Biblia az a kegyelemnek a könyve. Több részben, de Isten igény nem annyira definíciókat ad, sokszor képeket ad, történeteket ad, amelyek lepleznek valamit, egy színét, egy árnyalatát, így Istennek a kegyelméről. Így az egyik, ami nagyon sokat beszél, az Méfibóseknek a története. 2 Sámuel 9-ben. És a történet úgy szól, csak azért is elmondom, mert lehet, hogy nem mindannyian ismeritek, 2 Sámuel 9-ben felteszi Dávid király ezt az egyszerű kérdést, hogy maradt-e valaki még Saul házanépéből, akivel irgalmasságot cselekedhetek Jonatánért. Most Dávid fogadalmat tett, szövetséget kötött Jonatánnal, hogy az ő utódai felé irgalmasságot fog gyakorolni. És ez elárulja a kegyelemnek a szívét, Istennek a szívét, hogy ő irgalmasságot akar cselekedni. Mikás 7:18 azt mondja, hogy Isten gyönyörködik az irgalmasságban. Tehát ő gyönyörködik benne. Tehát ez nem egy ilyen foghúzásszerű dolog, hanem gyönyörködik benne. Mint egy nagyon kicsi kép így emberleg, mint amikor mi szülők számunkra valamit venni a gyerekünknek, vagy valamit adni a gyerekünknek, ez általában nem egy ilyen foghúzásszerű, hanem igazán öröm. Igazán öröm adni valamit. És ez csak egy nagyon kicsi kép, ugye, mert Jézus azt mondja, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok jót adni, akkor mennyivel inkább a ti mennyei atyátok ad jót azoknak, akik kérik. Úgyhogy irgalmasságot cselekedni, kegyelmet cselekedni, és hívják Saul királynak az egyik szolgáját, Cibát, és mondják, hogy hé, a király hív téged, és oda megy, és azt mondja, hogy alá szolgálja, király, itt vagyok, és azt mondja, te vagy Ciba? Hát csak azért, mert végig mondja a történet, én vagyok Ciba, igen. És azt mondja, hogy maradt-e valaki Saul házanépek közül, akivel irgalmasságot cselekedhetek ki Jonatánért? És azt mondja, hogy igen, maradt Saulnak egy unokája, Jonatánnak egy fia maradt, az ő neve Méfibóset, aki mindkét lábára sánta. És korábban az írás leírja, hogy történt ez a baleset, a dajka elejtette őt, amikor Sault és Jonatánt megölték a csatába, és a hír eljutott a házba, a dajka elejtette, és így nőtt fel, mindkét lábára sánta. És azt mondja Dávid, hogy hívjátok, hozassátok ide. Úgyhogy elmennek érte, oda hozzák Méfibósetet Dávid elé, aki azt mondja neki, hogy szeretnék irgalmasságot, kegyelmességet tenni. És visszaadja neki Saulnak, a királynak, a korábbi királynak, azt mondja, minden földje, vagy minden földbirtoka tied lesz. És mostantól fogva az én asztalomnál fogsz vacsorázni, vagy étkezni minden nap. És el tudod képzelni ezt a... És csak gyere még velem, el tudod képzelni ezt az óriási váltást Méfibósetnél? Tehát igazából ez egy másodperc töredéke. De minden megváltozott. Tehát eddig Méfibóset Lódebárban, így hívják a helyet, jó? Oké? Okay? Tehát Ohad pusztakócson lakott, és valakinek a házában mindkét lábára sánta volt, élt, lehet, hogy félelemben élt, hisz a király az, tehát az nem Benyáminita volt, mint ő és Saul, és általában a királyok igyekeztek kiirtani mindenkit, aki az előző király leszármazottja volt. Most előhozzák Dávidnak, és a kegyelem megtalálja őt. A kegyelem mindent megváltoztat, mindent. És ez a fontos, hogy veled és velem, az életedre és az életemre nézve, Istennek a kegyelme mindent megváltoztatott a Krisztusban. Mindent. A Krisztusban vagy, minden megváltozott. Kegyelembe vagy fogadva, minden megváltozott. Mostantól fogva örökre ég és föld minden. Legrosszabb napunk, amit ezen a földön élünk, kegyelembe fogadott hívőként, az még mindig végtelenül jobb helyzet, mint valakinek, aki nem ismeri az Úr Jézust, aki nem bízott ő benne. A legjobb napja. Az egy pillanat számára a legjobb napja egy tragédiában. Számukra a legrosszabb nap az csak egy pillanat. Ezért mondja a Zsoltár író, egy este bánat száll be hozzánk, de reggelre öröm jön. A bánat az csak egy éjszakás szállóvendég. Egy éjszakás. Az életünk összes fájdalma, bánata, búja és szomorúsága. És van hely ennek? Péternél azt olvasok egy Péter 1:6-ban, hogy noha most kissé, ha kell, akkor megszomorodtatok. Különféle poikilosz, próbatételek közt. Megvan a hely a bánatnak, de minden bánatunk, könnyünk össze van gyűjtve. Minden szívfájdalom, magányunk, ürességünk, minden, ami össze van gyűjtve, az egy összesen egy éjszakás szálló vendég az örökké valósághoz képest. És aztán pedig öröm. Ez a megváltás. Nincs nagyobb dolog a megváltásnál. Nincsen hatalmasabb dolog annál, mint hogy megváltottak vagyunk. Lenyűgöző. Úgyhogy itt van Méfibósát, és azt mondja Méfibósátnek, hogy Dávid, hogy visszakapod Saulnak, a nagyapádnak az összes földbirtokát. Úgyhogy el tudod képzelni, hogy az előző királynak mennyi földbirtoka lehetett. Így van, úgyhogy hirtelen csak ilyen dúsgazdaggá válik. Kőgazdaggá válik Méfibósát. Előhozzák Cibát, a szolgáját, akinek 15 gyereke volt és 20 szolgája, Saul szolgáját. 15 gyereke és 20 szolgája, ez jó, nem? 36-an voltak összesen, nem? Igen. Biztos, hogy még sok más szolga is kellett utána. Ők voltak csak azok, akik felügyeltek azon a hihetetlen mennyiségű földbirtokon. Egyetlen egy másodperc alatt változott meg Méfibósát életében minden. És semmi köze nem volt ahhoz, hogy megérdemelte. Érdem nélkül volt. Sőt, az érdem, sőt, annak ellenére, amit megérdemelt volna. Ilyen a kegyelem. Méfibósát a kegyelem koronája, a kegyelem trófeája lett. Négyszer van meg, olvasd el 2 Samuel 9, olvasd el, ámulatos. Négyszer van megemlítve benne, hogy a király asztalánál eszik. Négyszer. Ez az azt jelenti, az ismétlések révén, mert a Biblia ez egy lenyűgöző irodalmi mű is egyben, hogy ezt ki akarja a Szent Szellem emelni, és az emberi szerzők ki akarják emelni, hogy ő a király asztalánál eszik. És így fejeződik be az egész fejezet, ami azt mondja, hogy Méfibósát Jeruzsálemben lakott, ilyen Lódebárból hirtelen Jeruzsálemben lakott, mert mindig a király asztalánál étkezett. Aki ott kellett laknia, mert nem lehetett, érted, bejárós. Érted, hévvel, meg busszal, bejárostól megérkezik a Népligeti buszpályaudvarra, aztán felszáll a metró. Nem, neki ott kell lakni, mert mindig a király asztalánál étkezett. És így fejezi be, ő mind a két lábára sánta volt. Oda akarja vigyeszteni, oda akarja bígyeszteni, hogy ez nem akadály, hogy azok a gyengeségek, azok az akadályok, azok a korlátok, amik nekünk megvannak emberileg, a kegyelem számára lehetőségek. Lehetőségek. Figyelj! Most a korlátok már itt vannak az elménkben, így van? A gondolatainkban. Mert más korlát nincsen. Nincsen. Kegyelembe vagyunk fogadva. És ott van mind a két lábára sánta, és minden kor a király asztalánál, mindig a király asztalánál létkezett. Oké, ahogy jöttem ide Budapestre, és gondolkodtam ezen az üzeneten ma, gondolkodtam, csak így tűnődtem, ahol mondom, hogy csak szeretném tudni, hogy hogy volt abban az időben, hogy kik ehettek egy király asztalánál, kik. Csak kíváncsi vagyok, hogy kik ehettek, és nem volt időm elvégezni ezt a kutatást, hogy hogy történt ebbe az időben. De tudjuk jól, hogy nem úgy volt, hogy a hadsereg parancsnokai így állandóan a király asztalánál lettek. Nem. Olykor, amikor meg voltak hívva. Így van? Sőt, a perzsa királynál, a Hasvérusnál azt látjuk, hogy igazából még a felesége, még Eszter sem. Ő a Hasvérus volt, lehet, hogy nem a Hasvérus, de lehet, hogy a Hasvérus, mindegy. Nem jut eszembe. Segítsetek nekem, akik itt vagytok. Eszter könyve. Rendben, ti is sok kegyelemre szorultok. Oké, tehát még a saját felesége sem lehetett, nem hogy az asztalánál, így van, mert Eszter könyvében többször meghívta a király a feleségét. Oké, tehát a király asztalánál ülni az nem egy olyan, hogy mindig a király asztalánál lesz. Nem. Hanem meglettek oda hívva emberek bizonyos alkalmakra, de Méfibósát, azt is mondja, mint egy királyfi, ezt mondja, mint egy királyfi, megnézem, mint egy királyfi, ezt mondja a történetben. Nézzétek, bocsánat, így Méfibósát, Dávid asztalánál levet, mint egy királyfi. Ez a 11. vers vége. Mint egy királyfi. Micsoda a kegyelem trófája. És ez egy kép arról a sokszínű, lenyűgöző, túláradó jó indulatáról Istennek, amely a Krisztusban a te életedben, a te életedre nézve ott van, mint egy királyfi. Úgyhogy hála legyen Istennek ezért. És most még csak le sem írtuk a kegyelmet. Egyetlen egy kis színét néztük meg. Ez még itt a siskebabról még csak annyit mondtunk, hogy ez jó volt, ez finom. Még többet sem mondtunk. Jöjj, gyertek, és érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr. És gyertek együtt, folytassuk ezt jövő héten, hogy tovább megyünk Isten lélegzett elállító, lenyűgöző, sokszínű kegyelmébe. Hogy írja ez át a gondolkodásunkat, a szívünket. Hogy értsük meg azt, hogy az egész jövőnk hatalmas biztonságban van. Azt, hogy Isten logisztikája csak lenyűgöző. Mert ha 1,5 millió embert el tudott látni egy pusztába, akkor mi van a te kis életeddel? Amikor ott leszel annál a helyzetnél, Istennek bőséges ellátása van, csak bíz benne, néz fel, és csak néz rá, bíz benne. És Isten sokféle kegyelme kiárat ránk, úgyhogy kegyelembe fogadottak vagyunk. Hála Istennek a megváltásért. Hála Istennek, hogy a kegyelem mindent megváltoztatott. Az Úr Jézus mindent megváltoztatott egy másodperc alatt. Kolossé 1.13 azt mondja, hogy kiragadott bennünket a sötétség hatalmából, és által vitt bennünket Isten szerelmes fiának az országába. Wow. Na hát, izgatott vagyok. Izgatott vagyok e felől. Izgatott vagyok e felől, ahogy gyülekezetként
így előre megyünk a következő hetekben, hónapokban, a nyári időszakban, hogy megtapasztaljuk Istennek a bőséges kegyelmét, amit kiöntött számunkra, és gyertek, fejezzük be egy imádsággal, és csak adjunk hálát az Úrnak, jó? Adjunk hálát. A kegyelemre a legjobb válaszadás a hálaadás. Gyertek! Köszönjük neked, Urunk, köszönjük, Istenünk! Úr Jézus, ha végig gondoljuk, mi is olyanok vagyunk, mint Méfibósát, a halálnak a fiai, az engedetlenségnek a fiai. Mindkét lábunkra sánták voltunk a bűneset miatt, és Uram, semmi nem volt bennünk, ami vonzotta volna ezt a kegyelmet. De te feltetted azt a kérdést, hogy van-e valaki Ádám fiai közül, akivel irgalmasságot cselekedhetnék Jézus Krisztusért. És a kegyelem eljött, és a kegyelem megtalált, és a kegyelem mindent megváltoztatott, megmosott, megtisztított, ellátott, Krisztusban kegyelembe fogadott. Ó, Uram, add nekünk a nagyobb kijelentést, megértést, megvilágosítást a te végtelen kegyelmedről, sokszínű kegyelmedről. Hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk, elmondjuk neked most, egyénileg és gyülekezetként, hogy nincs még egy ilyen Isten, mint te. Nincs még egy ilyen evangélium, mint az evangélium. Uram, minden vallás az csak emberi erőlködés, telve emberi bizonytalansággal, emberi megoldásokkal. Az evangélium a mennyből jött. Jézus Krisztus a mennyből jött, a kegyelem a mennyből jött, és itt a Földön van erre szükségünk. Köszönöm. Uram, imádkozom azért, hogy vezess bennünket a következő hetekben, ahogy a Szent Szellemed bontsa ki számunkra jobban. Bontsa ki számunkra személyesebben ezt a valóságot. Köszönjük neked. Jézus fiad nevében hálásak vagyunk. Amen. 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 Na hát, Isten áldjon bennünket.